világosságába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek, ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Foglaljuk el a helyünket. A 12. fejezetünk ott kezdődik, hogy bevonul Jézus Jeruzsálembe, és ez a bevonulás, ez egy nagyon látványos, mondhatnánk egy nagyon nagy bombasztikus dolog. Az emberek ott állnak, csodálják Jézust, és ez egy örömünnep. Itt van, elérhető távolságban. Mindenki eleve örül, jön a megváltó, a szabadító. És akkor, amikor a legjobban ilyeneknek, amikor szó szerint teljes szívükből örülnek a bevonuló szabadítónak, akkor Jézus rögtön lelombozza őket. Nem úgy reagál, ahogy ők várnák. Tudnélék, lehetett volna az is a reakciója Jézusnak, hogy köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Olyan jó együtt ünnepelni, olyan jó együtt örülni. Egészen mást mond. Nem megdicséri, nem együtt újong, hanem az igazságot mondja. Azt akarja velük megértetni, hogy higgyétek el, mindazt, amit láttok, amit most tapasztaltok, és aminek a részesei vagytok, ez sokkal mélyebb. Ez az egyik oldala az én utolsó utamnak, hogy örültök, hogy veletek vagytok, veletek vagyok még egy ideig, de ott van a másik oldal. Tudjátok azt, hogy mi következik? Az, hogy én itt vagyok, és végre láthattok, végre érinthettek, végre fizikailag is hallhatóvá, láthatóvá, megtapasztalhatóvá leszek, ennek a másik oldala, az érmének a másik oldala az az, hogy higgyétek el, most kezdődik el az az út, amit végig kell járnom, és ezen az úton egymagam maradok, mert le kell tennem az életemet, hogy megsokszorozódjon. És tulajdonképpen egy nagyon szép példát ad eléjük, mert a kikeletről, a vetésről, az újjáéledésről beszél, mint egy tavaszi újjáéledése a természetnek. Ezt a képet adja eléjük. Kimegy a magvető, előkészített talajba veti a vetőmagot, és az majd sokszoros termést hoz, eljön majd az idő, amikor kikél a felvetett mag, amikor szárba szökken, amikor majd gyümölcsöt terem. De tudjátok, hogy mi minden előzi meg ezt. És ez a szomorú a történetben. Mi a legfontosabb történés. Minden történésnek az alapja, hogy a magot el kell vetni, és annak a magnak szét kell bomlani a földben. Ez az egészben a legnagyobb szomorúság. Le kell mondanunk magunkról, önzőségünket, mindenfajta érdekünket kivetni a mi életünkből, szó szerint elvetni mindenfajta előrébb jutásunkat, és amit ti most láttok, hogy itt vagyok közöttetek, amit még megtapasztalhattok akár egy héten át. Lássatok tovább mindezen. Lássátok meg, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, akkor csak csoda számba megy. Az meg elmúlik 3 nap múlva. De ha meghal, ha meri oda tenni önmagát az áldozati oltára, akkor sokszoros termést hoz. És azért, hogy valósághű legyen, azért, hogy ereje legyen a fiú által kijelentett valóságnak és igei tanításnak, azt olvashatjuk, hogy hang hallatszik az égből, és az atya igazolja a fiút, mert ők mindig összhangban vannak. Az atya és én egy vagyok, mondja Jézus nagyon sokszor. És itt is elhangzik, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És erre az atya válasza, már megdicsőítettem. Sokaság pedig ott állt, és hallott, hogy mennydörgés volt. Mások pedig próbálták találgatni, talán angyal beszél vele. És miközben az atya és a fiú szó szerint demonstratíve ott állnak, és szó szerint a valóságot adják elé az ott összegyűlt sokaságnak, és ez a csúcspontja a bevonulásnak. Nem az, amit az ember tesz, hogy odaadja a felső ruháját, oda teszi a virágot, szeretete, tiszteletének, imádatának jeléül, nem ez a fénypont, hanem az, az a megáldás és megszentelés, ahogy az élő Istentől érkezik rá a felelet. Igen, az én nevembe szól, igen, őt hallgassátok, mert amikor őt hallgatjátok, engem hallgattok. És milyen szinkronban, milyen harmóniában van mindez. És utána, amikor már nincs mennydörgés, amikor már nincsenek jelenések, amikor nincs tűzijáték, és nincs mennyei jelenés, megdicsülés hegye, akkor Jézus tovább folytatja. Ti, akik itt vagytok, és most csodálkoztok, és ámulattól teljes a ti szívetek, halljátok meg, amit mondok. És ott akkor meg kell érteni, amit Jézus akkor, abban a szituációban az örök élet felől mond, és ez a nehéz. A mindennapoknak forgatagában, az egészen szürke hétköznapon, amikor már az ünnepek elteltek, és visszamegyünk a mindennapi kerékvágásba, na akkor nagyon-nagyon nehéz. Már nem ünnepi a hangulat, már megfáradtak vagyunk, most kéne dolgozni a pihenés után, de kiderült, hogy nem is pihentünk. Most kéne valahonnan erőt meríteni. Most kéne valahonnan összekapni magunkat, nem csak magunkat, hanem másokat is bátorítanunk, felelősséget oldanunk a másikért. Most kéne valahonnan az a plusz mennyei erő. És Jézus nem ködösíti, hanem nagyon-nagyon világosan fogalmaz. Az igazságot mondja. Még egy kis ideig közöttetek lesz a világosság. És ami nekem, hogy mondjam így, nagyon kiúzanító ebben az igében az az, hogy rólam beszél, rólunk szól és hozzánk szól. Mert azt mondja, hogy tudjátok, nem csak a világosság van jelen ebben a világban, hanem ott van a nagy harc. A világosság erőivel szemben látnotok kell a sötétség erőit. És tovább megy, és még csak nem is iszál meg, hanem azt mondja, hogy ebben a harcban a legnehezebb, és a legfonokabb helyzet az, hogy nem is tudják világosan, nem is tudjátok, és nem is tudjuk megkülönböztetni a világosságot a sötétségtől. Mert mit is olvashatunk? Azt olvashatjuk, és saját magunk is megtapasztalhatjuk, hogy noha Jézus nagyon sok jelt tett előttük és előttünk, mégsem hittek benne. Aztán később Jézus ilyeneket is mond, mert többre becsülték az emberek tönnyel dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. És ne hittjük azt magunkról sem, hogy mindig a világosság gyermekeiként járunk ebben a világban, és nem biztos, hogy mindig a világosságot fogjuk továbbadni. Mert mi magunk is bizonytalanak vagyunk. Mi magunk is ott vagyunk, abban a hezitálásban, nagyon sokszor nem is tudatosan. Hogyha valaki látja az életünket, nem biztos, hogy a világosságot látja benne. És ez a nagy kérdés. Megengedi az Isten. És erről világosan beszél Jézus, hogy én azért jöttem el világba, hogy világosságban legyetek, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket az ellenerő. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hogy hová megy. És tudjátok, hogy talán nem is a mindennapok minden pillanatában, hanem egy-egy hatalmas nagy krízisben az emberben nagyon fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán hová tartok. Mert a mindennapokban, amikor tesszük a dolgainkat, és az egyik percet megéljük a másik után tele munkával, kötelességgel és mi egymással, akkor talán sokat nem is elmélkedik az ember. De amikor van ideje, amikor különösképpen olyan csendes időszak van, vagy az Isten tudatosan megállít, akkor nagy kérdés, hogy hová is tartok? Egyáltalán merre fele is halad az életem? Az elmúlt héten sokan jól tudjuk, a közösségünkből valakit megműtöttek. Ott voltam a műtét előtt, és ott voltam a műtét után, és a műtét közben pedig ott a kórház udvarán imádkoztam. És az volt a nagy kérdés, hová megy, hová engedhetem őt, megbízok-e abban a szaktudásban, van-e bizalmam afelé az ember felé, akinek a kezébe most átengedem. De nem csak ez az egy kérdés van az emberben, hanem ott van a többi is. Tudom, hová megyek. Tudom, hogy mifelé tartok, és tudom azt, hogy azt valami célt milyen úton közelítem meg. Van-e ehhez bölcsességünk? Ha vége lesz a nyárnak, néhány héten belül, újra elkezdődik az iskola. Tudom-e? Bízok-e abban, hogy jó felé megy a gyerek, hogy olyan iskolába engedtem, olyan pedagógus kezébe adtam, akiben megbízható. Tudom-e, hogy merre felé tartok én gyerekem? Vagy, hadd kérdezzek még speciálisabbat, tudom-e gyülekezeti tagként, hová tart a gyülekezetnek útvonala? Tudjuk azt, hogy hová megyünk. a világosság felé, vagy nem látom világosan? Jézus azt mondja, hogy aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Ezek nagyon komoly egzisztenciális kérdések. Hová, merre tart az élet utam? Nekem is komoly kérdés, az egyik legfeszítőbb kérdés számomra. Hová, merre tart az életemnek ezen szakasza? Ezt nem lehet emberi erőből kitalálni, ezt nem lehet izomból lejátszani ezt a meccset. Ebbe bele lehet halni. Minden egyes rossz döntésnek megvan a következménye. Múltkor kaptam egy karkötőt, valaki készítette, és három disz van rajta, és azt mondta ez a valaki, hogy amikor ezt fölveszed, mindig emlékezz rá, hogy ez a három disz miatt van rajta. Az első, az a szabad akarat. Minden szabad neked, de nem minden használ. A második, a szabad akaratban te magad önállóan fogsz döntéseket hozni, de minden döntésnek megvan a következménye, erre emlékeztessen a harmadik disz. És ez nagyon nehéz. Bízom benne, hogy nagyon tudatosan mondta ezt nekem, és a magam életére is ugyanígy gondolja. Minden döntésünknek, minden út irányunknak megvan a következménye. Kiderül az, hogy ki hova akar elérkezni. És akkor, amikor Jézus magát úgy adja a többiek elé, mint aki az atyától jön, és aki én bennem hisz, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki engem lát, azt látja, aki elküldött engem. Akkor arról beszél, ami már a elvetett magnak, és annak a felnövekedésének a következménye. Hogy higgyétek el, azért jöttem ebbe a világba, hogy megmentselek benneteket. És előtte azért egy-két proféciának a beteljesedése elhangzik, ezért veretes minden mondat. Nagyon keményen csendül bele a hatalmas nagy csendbe. Vagy éppen amikor semmit sem hallanak, mert az emberek tülekednének Jézus felé. De minden egyes mondat résznek megvan a nagy szerepe. Mert Jézus arról beszél, megmondatott. Ézsaiás próféta által, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Mert megvakította a szemüket, megkeményítette szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek. Meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. És ezek után hangzik el mindaz a mondat a proféciák felidézésével, amikor Jézus eljut odáig, hogy a legnagyobb tanítását elmondja ott mindenkinek, hogy aki hallja, és akinek halló fülei vannak, az valóság legyen számukra. Azt mondja Jézus, és erre teszi rá a hangsúlyt. Én azért jöttem, hogy akik befogadják az én beszédemet, azok megmeneküljenek. Mert nem az én szavam fog valaki felett ítéletet tartani. Nem mi vagyunk azok az emberek, akik ítélő bíraként kimondjuk a másikra az ítéletet. És ez nagyon kijózanító mondat. És nem is Jézus fogja azt mondani, hogy neked újonnan kell születned. Jól tudja, de ott a nagy tömegben nem fogja ezt kimondani. hanem egy nagyon komoly tanítást ad elénk, azt mondja. Aki az én tőlem szólt, én általam megfogalmazott, Istentől, az Atyától kijelentést adott, beszédet, termő igét, csíra képes állapotot, vető magot nem fogadja el. Az önmaga döntése által ítéletet hoz magára. És itt nem neves senkit néven, itt nincs diszkrimináció, nincs beégetés, itt nincs megbélyegzés. Nem lehet azt mondani, hogy ez aztán egy diktátor, aki leigáz mindenkit és kioktat. De ez a legkeményebb mondat, amit valaha is elmondott. Tudjátok miért? Mert azt nem lehet félreértelmezni. Nem lehet mutogatni a másikra. És nem lehet azt mondani, hogy én nem hallottam a nevemet. Ez arról szól, hogy leplezetlenül oda kell állnom, és bele kell néznem abba a tükörbe, amit az Isten ad elém. Ez nem azt jelenti, hogy emberek jó szándékától, könyörületességétől, kegyességétől és kegyelmétől függ az, ami az én szívemben van. Jézus tükröt tart elénk, és azt mondja, lássátok meg, nem mondok ítéletet rólad, menj el, és többé ne vétkezzél. Ez az a másik dolog, amit az asszonynak is mond. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, ami ennyire megrázná az embert. Én sem mondok ítéletet feletted. Most még nem, mert nem jött el az óra. Te magad állj oda az élő Isten elé, leplezetlenül, és vele beszélj. Ez kemény. Mert itt aztán nincs helye, bocsánat, a dumának, a mentő szövegnek. Itt nem lehet azt mondani, hogy de hát akkor most tulajdonképpen, hát nem. Nincs mellébeszéd. Itt nem hangzik el név, nem mondhatjuk azt, hogy de hát Uram, hát azért én ezt mégse így gondoltam. Azt mondja Jézus, az az élő Isten, aki odaadott engem a maga lényéből, letett és letett, oda szegeztet a keret. Az ítél el téged. Hogyha neked ez még megbotránkozás, akkor még nem vagy jó helyen. Ha neked ez még bolondság, mint a görögnek, akkor még távol vagy az Isten országától. Gondolkodjál rajta. Mert én nem magamtól szóltam, hanem azt szóltam, amit az Atya parancsolt nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. És azon gondolkodtam, ugye Soponyáról ma búcsúzok, azon gondolkodtam, miről beszéljek, hogy senkit meg ne sértsek, mert 10 évig át sikerült, legalább a mai napon ne sértsek meg senkit, nehogy a virágcsokrot utánam dobják, vagy éppen a szemembe. Az a nagy kérdés, mit beszéljek? E mai napon, szép napon, kedveset, szépet, jót? Mit lehetne elmondani? És én nagyon-nagyon izgultam, hogy valami kedveset és szépet mondjon ez a mai napi ige. Hát hadd mondjam azt, hogy hát testvér, nekem ezt üzente az Isten. És hát hogy fejezem ki az érzésemet, megdöbbentő, hogy ezzel kell búcsúzni ilyen kedves szavakkal megvakította a szemüket, megkeményítette szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek. Amen. Tudok valamit ehhez hozzátenni? Nem kell. Mondjak valami kedveset és szépet. Tulajdonképpen testvérek, ez nem is így hangzik, mert nem jól fordították, vagy szövegkorrekciós. Nem érdekel. Mit lehet erre elmondani? Azt, ami megiratott. És nagyon nehéz. Mert ahogy egyre inkább összegzek, nem csak Soponyán, hanem Csőszön is, nagyon ott van bennem a kérdés, mire volt elegendő 10 év? Kerek 10 év. És számomra az jutott el, hogy próbáltam elhinni azt, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az Atyában hisz, aki elküldött engem. Azt gondolom, hogy ennyit tudok elmondani. Ez az a hitvallás, amire hivatkozhatom. Aztán nyilván ebből jön még az összes többi, amikor az ember tudja nagyon jól, hogy milyen tehetetlen. Tudja magáról, hogy milyen indulatos. Tudja magáról, hogy nagyon sok rossz döntést hozott. De nagyon örülök ennek a mai napi igének, ami azt mondja, és a legnagyobb titkot árulja el, mert nem én fogom megítélni a másikat, és nagyon jó ez nekem, védőbástya, hanem az a legnagyobb dolog, hogy az az Isten, aki munkába állított, az az Isten, aki azt mondta, hogy jöjj át ide, az az Isten alkalmas eszközként, nagyon sokszor nem alkalmas eszközként, de próbált csiszolni, próbált alakítani pont a gyülekezeti tagok által. És a legnagyobb biztonság az abban van, hogy az az ige, amelyet szóltam, az ítéli meg. Kegyelmes az Isten, hogy embereket is fölhasznál, még olyat is, mint én, aki nagyon sokszor alkalmatlannak érzem magam. Az Istennek önmagából való lénye, önmagából való teljességnek egy darabja ez az ige, amit Krisztus megenged, hogy a mi korszakunkban is szóljon, életet leheljen, elvesztessen és kikeljen, és szárba szökkenjen, és lelke által új életeket teremjen. Generáljon. Ez a kegyelem. És ez az, amire rájöttem, hogy ez az, ami nagyon-nagyon nagy dolog és kiváltság. Az Isten ebben a nagy megmentő munkájában használni akar. És eszköz lehetek arra, hogy rajtam keresztül is megmutassa. Hogy mennyi nyomorúságon át. kell formálódnunk. Hadd fejezem be egy hasonlattal. Amit talán már többször elmondtam, de de most újra ez jut eszembe. Sok háztartásban láttam olyan, hogy mosogató fölött van egy ilyen mágneses rúd, és gyakorlatilag arra teszik rá a nagyobb merőkanalat, nagyobb világ eszközöket, amiket használnak. Nem ráakasztják, hanem mágnes által gyakorlatilag el lehet helyezni megfelelő látható helyen ezt a konyhában. És Isten szolgájaként azt gondolom, bármennyire is legyen az az edény zsíros, beszennyezett, mosatlan, annak ellenére is oda tapad a mágneshez. De próbáljunk egy fakan alatt oda tapasztani a mágneshez. Nem olyan anyagból való. Lehet tiszta és használatban még nem lévő, akkor sem tapadod a mágneshez. Valami ilyesmit értette meg az Isten igéjéből. Ha ő tényleg a szolgálatába vesz, és használni akar, megtisztít, nagyon sokszor visszakoszolódik az ember, ha használatban van, nagyon sokat kell elmosogatni, mint edényt, mint eszközt, de legyen akármilyen piszkos is. Az Isten igéje elvégezte a munkáját. Mennyi édesatyánk, neked köszönjük meg azt az üdvözítő gondolatot, hogy nem akartad, hogy ez a világ elveszem, hanem meg akartad menteni. És tettél is érte. Elküldted fiadat, és engedted, hogy letegye az életét. Engedted, Uram, hogy a vetőmag a földbe kerüljön 3 napra, és hogy szétbomoljon, hogy teremjen sokunk üdvösségére. Köszönjük, Urunk, hogy nem gondoltad meg magad. Akkor sem, amikor az éjjelző tömeg feszíts meget fog kiáltani ott a keresztnek lábánál. Sok a szájpáti ember, és sokuk számára csak produkció. Urunk, köszönjük neked, hogy mégis úgy gondoltad, hogy bennünket kiválasztasz és hívogatsz. Köszönjük, Urunk, ezt a végtelen kegyelmet, hogy bár önmagunktól fogva, mindenestől fogva gyarlók, kárhozatra méltók, haszontalanok vagyunk, akik önmagunk érdeméből és erejéből leplezetlenül a te ítélő széked előtt meg nem állhatunk. Te mégis önmagad végezted el a korrekciót, és önmagad holtál bele, hogy sokszorozódjon a termés. Urunk, megköszönjük, amit ember meg nem tehet, csak te a bűntelen, aki odaáldoztad magad. Neked köszönjük meg, hogy élünk többé már nem mi ebben a világban, ebben a világkorszakban, hanem te élsz bennünk szent lelked és igéd által, és végzed a munkádat napról napra, míg nem eljön majd újra a te világkorszakod, amikor Urunk, megváltunk, megjelensz, és ég és föld nem lesz többi, a tenger is elmúlik, csak te leszel minden mindenekben. Urunk, te látod azt, hogy szomjazik-e világ. Nem csak a magas hőmérséklet és kánikula miatt, hanem a lelki szárasság miatt. Urunk, kérünk, add a te világosságodat, hogy hadd vakuljunk bele ebbe a világosságba, és hadd tudjuk tovább adni rád, mutatni rád, hivatkozni és hagyatkozni, és engedd, Urunk. Hogyha mi már egyszer fölismertük életünknek haszontalanságát, belőig átjárt bennünket a te igéd igazsága, akkor hadd tudjunk ezzel a világossággal, amíg adatik idő, úgy járni, hogy mások is meglássák, ne bennünket, na mi hiteltelen életünket, vágyainkat, céljainkat, nem, hanem a te hatalmas, teremtő és újjáteremtő erődet, amely képes életet elindítani, képes újját szülni, még akkor is, ha vének vagyunk. Akkor is, ha már több évtized mögöttünk van. Ó, mennyi édesatyám, engedd, hogy sokasodjon azok száma, akiknek azt mondod, én sem ítélek el téged, hanem menj el, és változzál meg a te bűneidből, és többi nevét kezdjél. Hadd lehessünk rácsodálkozók azokra, akik mint tékozló gyermekek jutnak el odáig. Vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem a fele barátom ellen. És nem vagyok méltó, hogy az Isten fiának neveztesse. És Urunk, hadd éljük át, hogyan hangzik mennydörgő válaszod. Ez az én fiam elveszett, de megtaláltatott. Meghalt és föltámadott. Örüljünk és vigadjunk. Urunk, ezt az örömöt, ezt az ember fölötti örömöt ad nekünk, Urunk. Hadd lássuk meg, ki vagy te, és a te világosságodban hadd lássuk meg, hogy kivé lehetünk veled. Ó Jézus, irgalmaz és könyörülj, és végezd a munkádat, hogy hadd növekedjen a te gyülekezetet itt is, minden napon az üdvözülőkkel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk.